Már is folytatjuk a beszélgetést. Olá Andi, vagy Olá Andrea, újságíró, a Könyvben utazom, illetve az Életre szóló könyvek szerkesztő műsorvezetője a vendégem, a Rádió Káfénak egyébként a rovatvezetője, és a változásnál hagytuk abba, arról beszélgettünk, hogy mennyire változik a könyves piac, illetve hogy neked mi a szereped, vagy a feladatod ebben a nagy egészben. És hogyha már a változásnál tartottunk, akkor még egy pillanatig maradjunk itt, hogy a fiatalok máshogy olvasnak, vagy mást olvasnak, vagy kevesebbet olvasnak, de te ezt hogyan látod? Van-e még út arra, hogy az ő érdeklődésüket is fel lehessen kelteni?
Ezt sokszor kérdezik tőlem, de az a nehéz, hogy nekem teljesen más véleményem van ezzel kapcsolatban, mint ami általában mondódik. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy lehet úgy élni, hogy az ember nem olvas könyveket.
Nagyon sokan élnek így.
Igen, de valószínűleg eljön náluk is a pillanat, amikor pont egy könyv tud átbillenteni egy élethelyzeten, vagy valaki azt mondja, hogy jó, de figyelj, olvasd el, mert abban olyan jó mondatok vannak, hogy azok neked nagyon sokat adnának. Tehát a fiatalokkal kapcsolatban is lehet, hogy egy fiatal lányt, vagy egy fiatal fiút nem lehet rávenni, és hiába küzdenek a szülők, és vannak író ismerőseim, akik nem tudják rávenni a gyerekeiket, hogy olvassanak. De én mindig azt mondom, hogy hidd el, hogy eljön az az életszakasz, amikor csak egy könyv fogja neki azt az élményt adni, és akkor megtalálja. Tehát nem tudom elképzelni azt a világot, amikor nem lesz a könyveknek ilyen szerepük, mint most. De lehet, hogy naiv vagyok egyébként.
Miközben egyébként, ha megnézed bármelyik cikket a telefonodon vagy a számítógépen, oda van írva, hogy hány perc az olvasási idő. Tehát ez számomra döbbenetes. Uh-huh. Hogy már egy annyira kifeszített, felpörgetett világban élünk, hogy már az egy luxus néha, hogy megengedjük magunknak, hogy hátradőljünk és egy könyvet olvassunk.
Igen, de lehet, hogy azért, mert akkor nem is lenne kész az ember befogadni. Mondom, ez szemben megy mindennel, mert szabad azt mondani, sőt, ma tényleg azt kell mondani, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek, és hogy ez milyen szörnyű, és valami negatív jövőt ezzel kapcsolatban előrevetíteni. Én meg azt gondolom, hogy akinek nincs most ideje ebben a pörgésben, ebben a hihetetlen bizonytalan helyzetben, nincs ideje, energiája arra, hogy 2-3 órát eltöltsön akár este, vagy hétvégén 2-3 órát egy könyvvel, akkor ez valószínűleg nem arra sem tud energiát áldozni, hogy elmenjen sétálni egy erdőbe, és még egy csomó mindenre nincs energiája, hanem most abban az életszakaszban van, hogy tolja, amit tud, és teljes erőből dolgozik.
Hát amiről te is beszéltél, hogy mindent alárendeltél, igen. A célodnak.
Hát igen, igen, és mondjuk én olvastam, de rengeteg mindent más nem csináltam helyette, ami engem tölthetett volna. Tehát mindenki mondja, hogy mit csinálnál, ha nem ezt csinálnád? Hát olvasnék, mert nekem nincs más alternatíva. Mondjuk még utaznék, tehát azt például nagyon szeretnék, mert ugye a másik terület, amivel én foglalkoztam 12 évig, az a turizmus, vagy az utazás, vagy idegenforgalom, nem tudom, hogy
igen,
hívják.
És akkor volt egy szakasz, amikor könyvben utaztál, és világot láttál, igen. Műsorilag.
Igen. Igen, és ezt szeretném most megtartani, a Covid ezt a részt, ezt tönkretette, leépítette, vagy hogy mondjam, de én ezt nagyon szeretném folytatni, mert az mindig nagyon izgalmas, hogy úgy beszélni egy könyvről, hogy annak utána megnézni a helyszínét a valóságban. Tehát, hogyha Isztambulban játszódik egy könyv, mindig azt mondom, hogy van egy jó Pamuk, vagy bármilyen könyv, amit az ember olvas egy városról, és akkor utána hívni valakit, aki ott él, vagy idegenvezető, és jól ismeri a várost, és megnézni azokat a helyszíneket, hogy valójában hogy néznek ki, vagy skandináv krimiket mindenki szereti, és én iszonyan élvezem, hogy elmegyünk Fjallbakkába, nem tudom, hogy jól mondom-e, ez egy kisváros, ahol a Camilla Läckberg nevű skandináv szerző könyvei játszódnak, és nekem nagy élmény volt megtudni, hogy ez nem egy ilyen horrorisztikus város, ahol minden héten történik valami szörnyű gyilkosság, hanem egy nagyon aranyos kis halászfalu, ami tök csöndes, és
a szerző
rendben van.
Oda.
Csak onnan indul, igen, az az ő szülővárosa, és ő minden könyvében onnan dobbant, ennyi csak. De hogy én ezt iszonyan szeretem, vagy a Elena Ferrante regényei, ugye Nápoly 50-es évekből indul, és hát én itt nagyon élveztem azt a beszélgetést, ami ezzel kapcsolatos
picit
volt.
Picit így elrepít akkor igen. Oda. Milyen szerepe van szerinted a hangos könyveknek? Hogyha változásról beszéltünk, arról, hogy mennyit olvasunk, hogy ez kitölti ezt az űrt, vagy ez egy teljesen más műfaj, ami másra használható?
Volt egy idő, amikor a hangoskönyvek bejöttek Magyarországra, akkor én csináltam hangoskönyves műsort, és iszonyúan dübörgött, tehát akkor az nagyon szép fölfutása volt, de ugye a lemez elkészítésének az ára, a borító, stb., tehát hogy drága volt egy idő
tehát
után, és nem vették.
Műfaj.
Hát igen, nem hozta azt az eredményt, amit vártak tőle, és most viszont, hogy letölthető módon lehet hangoskönyvet hallgatni, és hogy a podcast ennyire bejött Magyarországon és a köztudatba, és már mindenki podcasteket készít és hallgat. Teljesen természetes, hogy van egy újabb fölívelés a hangoskönyvnek, és nekem ez ilyen régi nagy szerelmem, a hangoskönyv maga, és kaptam lehetőséget arra, hogy elkészítsünk egy hangoskönyvet. Nekem ez nagyon-nagyon régi álmom volt, hogy tudjam meg, hogy ezt hogy kell csinálni, és mert rengeteget hallgattam, egy színész ismerősöm azt mondta, egy kedves barátom, hogy figyelj, ez menne neked, hogy te ezt megrendezd. Csináld. De mondom, hogy ez egy olyan színésznővel fogok dolgozni, Fodor Anna Máriával, akinek nem feltétlenül kell nagyon rendező, mert ő pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Ez egy csodálatos könyvet vettünk föl, szerintem egy spanyol író könyvét, a Mezitlábországot, Anna Maria Matute könyvét, és hogy nekem ez hihetetlen élmény volt, ne csak ezt akarom mondani, hogy én rajongok a hangos könyvekért, és most nagyon nagy szerepük van szerintem.
Hát meg rengeteget utazunk.
Igen.
Ülünk autóban, az alatt ez pont ideális. Volt-e olyan könyv, amit visszaadtál, vagy elutasítottál, hogy nem, köszönöm szépen, minden tiszteletem, de ezzel én nem fogok foglalkozni. Van ilyen?
Volt. Egyetlen egy volt eddig, 20 pár év alatt. Azért, mert egy ilyen nagyon öncélúan erőszakos, agresszív tartalom volt benne. Tehát egyszerűen nem is értettem. Tehát pokoli rossz volt olvasni, és azt gondoltam, hogy én egyszerűen nem tudok róla semmit mondani, én ezt nem szeretném, és akkor ezt visszaadtam.
És ez mennyire kerülsz a könyvek hatása alá? Mert amikor mondjuk egy nagyon szép Nápolyról szóló úti könyv, vagy egy kalandregény, akkor az tök oké, de mondjuk azért néha kőkemény témákkal is kell találkozni, vagy foglalkozni.
Igen, igen. Én azt szoktam mondani, hogy így átgyalogolnak rajtam a könyvek, és én ezt kell is hagyni. Tehát olyan nyitottsággal olvasom, hogy így van, amelyik itt teljesen legyalul, vagy
egy-két napig kóvályog az ember.
Hát igen, ha meddig hagyom, addig, uh-huh. de tényleg van olyan, hogy annyira fájdalmas, és mert tudom, amikor kezdek vele dolgozni, tudom, hogy ez nagyon fog fájni. De
az
nem...
interjúig hagyod?
Igen, 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 mert nekem az a dolgom, hogy így, én mindig azt mondom, hogy átfolyassam magamon, ha szép irodalom, akkor azt, hogy ha ismeretterjesztő, akkor meg azt, hogy mennyi felfogható belőle, és mennyi átadható belőle, vagy hogyan kell megfogni, hogy ez érdekes legyen az embereknek.
Na de onnan indultunk, hogy 3000 körüli könyvet olvastál. Uh-huh. Tehát át lehet ennyit élni.
Hát át, szerintem. Van ez a mondás, tudod, ezt szerintem már mondtam neked, hogy van ez a mondás, hogy van, hogy annyi ember vagy, ahány könyvet olvastál, és én szoktam mondani, hogy lassan kisváros leszek, vagy hát egy kis falucska, de hát csak így érdemes, hát ez marad meg nekem belőle. Tehát amellett, hogy nyilván ebből élek, ez az élmény marad, hogy szépségeket olvasok.
De lehet, vagy tudsz nem munkából olvasni?
Na, tudnék, ha lenne rajtom. Igen, egyébként nem tudom, hogy mit csinálnék, hogyha valamilyen üzlettel foglalkoznék, vagy nem tudom elképzelni, hogy mit csinálhatnék mást, de hogy nem tudom, hogy mennyit olvasnék akkor. Szerintem sokat, mert mindig olvastam, amikor rengeteget dolgoztam akkor is, meg nem mindig dolgoztam könyvekkel is, akkor is sokat olvastam. Szóval, hogy ez a hozadéka a dolognak, hogy ennyi élmény megy át rajtam. Nagyon szórakoztató vagyok kávézás közben. Ahogyha barátaimmal találkozom, akkor biztos, hogy a 12. percnél elkezdek könyvekről beszélni, ugye, és akkor azt olvasd, de vagy mindenről eszembe jut valami könyv, és akkor azt elmesélem. És akkor az olyan vicces annak, aki épp velem beszélget. Szóval ez a hozadéka, meg ez sok élményem.
Beszélhetnénk arról, hogy van-e kedvenc könyved, de gondolom borzasztó nehéz válaszolni. Igen. Viszont van-e olyan könyv, amit szívesen újraolvasnál? Vagy volt-e olyan könyv az életedben, amit újraolvastál?
Fiatal koromban volt, amit újraolvastam, most már annyi jó könyv van, szóval annyira sok jó könyv vesz körül, hogy én ezt luxusnak tartanám, hogyha tudom, mondják ismerősök, pont az életre szóló könyvek interjúi kapcsán kiderül, hogy vannak emberek, akik 3 évente újraolvassák azt, ami nekik 15-18-20 éves korukban nagy élmény volt.
És mást ad.
Más bizony, igen.
Mert más élethelyzetben igen. Vagy, és másképp éled meg azt az adott helyzetet, problémát, vagy szerelmet, bármit.
Igen, igen, de én nem szoktam újraolvasni, mert mindig annyi új jön, és annyi érdekes jön, és hogyha épp nem dolgozom egy könyvvel, akkor ott van egy van a munkapolcom, van a várakozós polcom, és akkor van az összes többi, nem tudom hány ezer könyv, ami meg otthon van, és ott már elolvastam őket, és akkor rögtön veszek egy olyan újat, amit meg szeretnék már elolvasni, csak legyen rá időm.
Szóval, hát rengeteg könyvet kapsz a kiadóktól.
Hát én így dolgozom, igen, uh-huh. hogy megkapom a könyvet, elolvasom, és aztán interjúzom, igen, igen.
Mit szólnak a gyerekek ehhez? Mert hogy két fiad van, egy kicsi, meg egy most már nagyobb, ők is szeretnek olvasni, vagy te át tudtad adni ennek a szeretetét? Ez öröklődik?
A kisfiam 8 éves, a nagy 16, És nem tudom, hogy a kicsi is ilyen olvasós lesz. Szerintem igen, mert már most jár iskolakönyvtárba, és járunk a Szabó Ervin könyvtárba, és szívesen olvas. Tehát nem volt kérdés, 5 évesen olvastak mind a ketten. Meg hát a könyv esett a fejükre, szóval, hogy nálunk a baleset volt, akkor valakire ráesett egy könyv. De nem, semmilyen más baleset nem volt otthon.
A könyves újság.
De tényleg, mert mindenhol van, és a férjem nálunk, ő a rendszerető, a nagyon rendszerető, és ő szokott időnként így ilyen csapásokat vágni a lakásban, hogy vidd már a könyveidet valahogy, légy szíves, csinálj, és ez még a jó eset, és amikor rendet csinál, és ő nem tudja ezt az én rendszeremet.
Hogy van egy rendszered?
Van, nekem van, hogy igen, hogy van, ami még várja, hogy elolvassam, mert már megkaptam a kiadóktól, de még nem olvastam el, és akkor van, amikor elkezd rendet csinálni, ha már nem bírja, hogy ott tornyosul az asztalomon, és akkor berakja, ahol van hely. Na de gondold el, hogy mit, ami ott van 6 könyv, és ő teljes jó szándékból és rendszeretetből
berakja,
beteszi
a polcra,
hát ahol hely van, igen, igen. De azt arról már leszoktattam ügyesen, de például nélkül, tehát anélkül, hogy ő amikor így olvasok, például, hogy leülök 3 órát olvasok, és nem állok föl, azért egy családanyánál az nem egy normális helyzet. De az a jó, hogy ő mindent megcsinál, amit nekem kéne. Mivel ő is eredetileg újságíró, tehát ő pontosan tudja ezt.
Érti.
Az én... Aha, igen, igen.
Magát ezt a szenvedélyt, igen. A függést, a feladatot, igen. A teljesítést.
Igen. Igen, a vágást is, el kell menni interjúra, a legképtelenebb időpontokban indulok el könyvbemutatóra, mert este, amikor a többi anya hazamegy és vacsorát csinál, akkor én elindulok, hogy van egy rendezvény, ott vezetnem kell.
Vagy mondjuk éjszaka olvasol, vagy hajnalban olvasol, igen. Amit mondtál. Egyébként van, hogy egy könyv mellett elalszol?
Nincs. Nem, most megleptél ezzel a kérdéssel. Azért nincs, mert akkor munkaüzemmód van, tudod? Tehát a stúdióban sem alszik el az ember beszélgetés
közben. Meg a gyárban sem,
igen,
jó
nem.
Esetben.
Aha,
vagy nekem a pénztárgép mellett a bevásárlóközpontban, hogyha az a munkája.
Igen, igen. Alapvetően nincs ilyen. Nincs, hanem leteszem, hogy akkor jó, akkor ennyi volt a penzum, és akkor befejezem.
Hogyha már itt tartunk, akkor mit jelent neked az olvasás most? Azon kívül, hogy ez a munkád.
Az az érdekes, hogy a szakmámhoz és a könyvekhez való viszonyom az évtizedek alatt semmit nem változott. Tehát, hogy én esküszöm, hogy próbáltam lejönni erről a szerről, mindent megtettem. Az elmúlt években tényleg nagyon nehéz volt, tényleg. Te tudod, hát hiszen végig asszisztáltad velem.
Hát itt a Covid időszakában a könyvespiac azért
visszábbett,
azt akartam mondani, hogy összeomlott, de nem omlott össze, mert ugye kivirágzott újra, meg újra élet, de azért volt egy iszonyatos sok, egy iszonyatos vészfékbehúzás, megállás és várakozás.
Igen, és kevesebbet költöttek marketingre, kevesebb könyvről gondolták azt, hogy ezt népszerűsíteni kell, mert vagy nálam kell népszerűsíteni, vagy általam kell népszerűsíteni, mindegy, az a lényeg, hogy nagyon nehéz volt, nehéz időszak van mögöttem, sok év, és hogy annyira gondolkodtam rajta, hogy mi más lehetne csinálni. Tehát, hogy amit kérdezel, hogy mit ad az olvasás, hogy ez a furcsa, hogy nekem a mai napig vannak olyan barátaim, akik, mit tudom, 40 évesek, 50 évesek, és a mi leszel, ha nagy leszel kérdés, az még mindig áll náluk, tehát nem tudják, hogy valójában mi az ő életük, értem, hogy mit szeretnének csinálni az életükkel, hogy mi legyen az a szakma, amiben ők kiteljesednek. Tehát látom ezt, és mindig mondják, hogy de jó neked, hogy te mindig is ez akartál lenni. És mindig mondom, hogy nem jó, mert nincs választás, nekem nincs B-tervem, tehát egyszerűen nem tudok erről lejönni. És nem is tudom elképzelni, hogy mi az, amihez még értenék, vagy tudnék. Úgyhogy az olvasás az ezt adja, hogy egy ilyen folyamatos, mint a vére az embernek. Valami ilyesmi.
Igen, és beszéltünk a változásról, és arról a fajta változásról, amire neked, nekünk is választ kell adni, brandet építeni, online jelen lenni, tehát egy teljesen másfajta újságírói mi voltban kell léteznünk, és a modern kihívásokra választ adni. Egyébként ebben te nagyon jó vagy, mert mindenhol ott vagy online. De ezt szereted csinálni, vagy jól érzed magad ebben a világban, ahol egyébként meg kell mutatni magad, és nem bújhatsz el a mikrofon mögé?
Ez amihez meg már elég öreg is vagyok tulajdonképpen, tehát mindig kérdezik tőlem,
mondjuk azt, hogy érek.
Hát vagy ahhoz például, tehát amit mondtam neked erről a motorról, ami bennem működik, még a beszélgetésünk elején mondtam, szóval, hogy én az elmúlt 5-6-7 évben én állandóan a külföldi könyves bloggereket néztem, az amerikai podcastereket néztem, könyves podcastereket, hogy mit csinálnak. Itt még szó nem volt podcastekről Magyarországon. Én már azt figyeltem, hogy azt hogy is kell, mit kell azzal csinálni.
Akkor tudatosan építetted a saját brandedet.
Hát engem csak egyszerűen ez érdekelt, hogy mások ezt hogy csinálják. És akkor én hamar a SoundCloudon létrehoztam egy podcast csatornát, akkor, amikor ott még főleg zenei tartalmak voltak, de tudtam, hogy a rádiók néhányan már létrehoztak ilyet, miért ne legyen nekem egy ilyen. És akkor azt gondoltam, hogy azzal majd valamilyen előnyben leszek én, hogyha majd ide is beállok, áramlik, mert azért ezt el kell mondani, hogy 2 éve lett ez ilyen népszerű itt nálunk, igen, vagy 2-2,5 éve. Szóval, hogy én azt gondoltam, hogy ez majd milyen jó lesz. Nem volt ez tudatos, csak engem minden érdekel, ami új, ez a baj, ez a baj a korommal. Tehát kérdezik tőlem, hogy szeretnél most 30 éves lenni? És csak azért szeretnék, mert annyi lehetőség van egy újságírónak is. Ma már online bárkivel tudsz interjút csinálni, írhatsz neki, hogyha beszélsz jól egy nyelvet, ami nekem még azért kicsit hiányos sajnos, de nagyon igyekszem. Szóval bárki elérhető, tényleg a világban ma bárki elérhető, akire kíváncsi vagyok. Tehát most van az, amire én 6 éves korom óta készülök, hogy ami engem érdekel, azt én el tudom érni. De hát már ennyi idősen, és ez az életközépi válság azért nem hagyja az embert ki. Vagy hogy mondjam, nem tudom, hozzád érkező vendégeit biztosan, akik itt üzletasszonyok megszólnak, biztos beszélnek erről, szoktak, hogy eljön az embernek egy ilyen válságos időszaka, amikor így elkezd visszafelé nézni, hogy ott tartok már, vagy amit letettem az asztalra, az elegendő, vagy van-e innen tovább, úgyhogy ez engem is iszonyúan foglalkoztatott az elmúlt években, főleg, hogy ilyen nehéz volt.
Amit én egyébként nagyon szeretek, mert nagyon sok könyvedről hallottam, hogy készítettél interjút, az az életre szóló könyvek. Ami számomra egy nagyon, mondtad, hogy az újdonságokat, vagy mindig új dolgokat keresel. És az életre szóló könyvek, amiben számodra fontos vagy érdekes emberekkel beszélgetsz, az ő életre szóló könyvélményeikről, az szerintem egy nagyon szép dolog. Tehát, hogy ez honnan jött? Vagy miért fontos ez neked?
Azért, mert szerintem nagyon val ránk az, amit olvasni szeretünk. Szóval egy emberről sokkal több mindent elmond az, amit olvasni szeretett, nem tudom, fiatalkorában, vagy amit adott neki, és ahogy arról mesél, és amilyen élményeket, vagy emlékeket, rég eltemetett emlékeket húz elő egy könyv, mert emlékszik, hogy igen, ott ültem az ágyamon, és akkor olvastam azt a nem tudom mely könyvet, és akkor olyan emlékek jönnek elő, hogy mindig úgy mennek ki a stúdióból a vendégeim, hogy úristen, én erről 1000 éve nem beszéltem, hogy ez milyen érdekes. Szóval, hogy olyan plusz megmutatkozási lehetőség szerintem, én meg hihetetlen kíváncsi vagyok állandóan mindenkire, aki olyan számomra értékadó vagy mértékadó ember, és akkor ebből valami egészen újfajta beszélgetés jöhet ki. Úgyhogy én ezt
igen,
azért szeretem.
És amit mondtál, hogy az újat keresed, és egyébként Olá Andi mindig az újat keresi, és azért mondom így, mert mindenki így ismer, hogy az Olá Andi.
Volt egy ismerősöm, aki nem köszöntött fel a névnapomon, és fölhívott 2 nappal később, és Andi, ne haragudj, Andrea nap volt, nem köszöntött el fel, mert én nekem csak úgy vett, hogy Olá Andi, nem volt meg a fejemben, hogy te Andrea vagy.
Ez az, szóval, hogy Olá Andinak milyen tervei vannak még? Mi az, amit abból elárulsz nekünk?
Fú, hát az a furcsa, hogy évekig, nem is évekig, hanem ugye most már annyi idős vagyok, hogy megkérdezik tőlem sokan, hogy ha bármit csinálnál, hogyha rengeteg pénzed lenne, mindent elérhetnél, akkor mit csinálnál? És akkor én mindig szoktam mondani, hogy hát valószínűleg ugyanezt csinálnám, mint most, mert ezt én imádom, és lehet, hogy sokat utaznék, és csinálnék egy filmsorozatot az engem érdeklő dolgokról, megmutatni bizonyos helyeket, amik könyvekkel kapcsolatosak a világnak, és ez engem szórakoztatna, és megmutatná, hogy milyen ereje van a könyveknek még mindig, és ezt, hogy külföldi országokban mutatnám meg. És akkor ez vicces, hogy egy ismerősömnek ez annyira megtetszett ez az ötlet, hogy mondta, hogy akkor pályázzunk és csináljuk ezt meg. Úgyhogy ez lehet, hogy ez nem csak egy ilyen álom volt, pedig esküszöm, hogy nem gondoltam, hogy ez valaha realizálódik, de lehet, hogy mégis. Igen, lehet, hogy könyvvel utazom, vagy nem tudom, könyvért, vagy nem tudom most majd. Ezt a hangos könyves dolgot ezt nagyon szeretném folytatni. Tényleg megrendelés kérdés, hogyha valaki úgy érzi, hogy engem akar, meg minket, akkor majd lesz. És hát ez, hogy itt vagyok a kafén,
és ez lett a Rádió Cafén, az utolsó kérdés, hogy igen, itt vagy a Rádió Cafén, és hogy nagyon komoly részt vállaltál abban, hogy ez az adó megszülessen, vagy újra szülessen.
Ez meg tudod, de hát erről talán meséltem is neked, és te tudod, hogy mennyit gondolkodtam rajta. Ez például az életközépi válság, és ezt lehet mondani, hogy tényleg elkezd az ember azon gondolkodni, hogy a szakmájában érte el valamit, tehát összesűrűsödött-e valamivé az, amiben már 30 éve van, mert nekem pontosan 30 éven van ebben, és akkor mindig azt éreztem, hogy nem. Tehát az, hogy csinálok könyves interjúkat, hogy tényleg online csatornáim vannak, de hogy mindig azt éreztem, hogy nem áll össze az, amit én a rádiózásról tudok. Tehát nem tudom azt megmutatni, hogy én mennyi mindent csinálok egyébként, vagy mennyi mindent megtanultam sok okos embertől, és ez, hogy ez most jött, ez a lehetőség, és hogy tulajdonképpen rádiót építettünk, nekem ez egy különleges élmény, különösen
0-24.
Igen, és tényleg teljes erőben.
És itt izgultunk kint a stúdió előtt, amikor indult az első pillanatban az adás.
És mondtam egy ismerősömnek, hogy az az élmény, hogy nem tudnak olyat kérdezni tőlünk, amire nem tudjuk a választ, az nekem nagyon érdekes volt, hogy van egy szakma, aminek minden területéről tudjuk a megfelelő választ. Tehát te tudod azt a részt, ami...
Igen, azt akartam mondani, hogy legalábbis összedolgoztunk.
Hát igen, de hogy főszerkesztőként te tudod a mindent, amit én soha nem tudnék megtanulni, tehát hogy én csak bámulom ezt, hogy mennyi mindenhez értesz, és mekkora rutinod van ebben, hiszen főszerkesztőhelyettes volt egy másik rádióban, tehát tudod. De én, hogy így tartalmilag, hogy még mindig rengeteg ötletem van, hogy érdekes, hogy olyan gombokat nyomogat rajtam ez a új munkakör, amiről nem is gondolkodtam, és hogy elmúlt, ezt akartam mondani, hogy ez az 50 éves korom miatti ijedelem, ez elmúlt ezzel, hogy azt gondolom, hogy ja, hát ez az, hát hogy most sűrűsödik össze mindez, amit én megtanultam, és megnyugodtam.
Akkor már megérte.
Igen, abszolút, bármeddig tart, örülök, megérte.
Hogy megcsináltuk, és elindítottuk, és hogy itt vagy, és hogy ezt a sok könyvet elolvastad, és hogy megosztottad velünk meg a hallgatókkal, úgyhogy maradjon ez így, és köszönöm a mai beszélgetést. Folytassuk innen majd legközelebb.
Köszönöm szépen, hogy meghívtál, és köszönöm a figyelmet is.
Most egy kis szünet következik, majd 5 óra után Winkler Nóra lesz a vendégem. Vele beszélgetek, tudjátok, ő itt a Rádiókafén, Nesta mellett a Hello Járat műsorvezetője, szerdánként találkozhattok vele. Egyébként pedig még sok minden mást is megtudhattok majd róla. Nórával várlak benneteket, maradjatok velünk továbbra is.